Köszöntünk, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a királyi székeden. Hálát adunk, atyám, hogy bármikor a szent színed elé járulhatunk, mert mi megigazultság tudatúak vagyunk, és tudjuk, hogy a szent vér folyamatosan tisztít bennünket. Köszönjük, Úr Jézus, a dicsőséges megváltásunkat, hálát adunk az örök életünkért, a megigazultság és a kegyelem ajándékáért, amit bőséggel megragadunk, hogy uralkodni tudjunk ebben az életben minden helyzet felett a Krisztus által. Megkötjük a sötétség minden erejét, a gyülekezet minden tagja felett, a szerettei felett, a hozzátartozók felett, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Megtiltjuk a vírusoknak, kórokozóknak, hogy érintsék az említett személyeket, elparancsoljuk a betegség szellemét, megtiltjuk az influenza tüneteit a Jézus nevében. És ezt kiárasztjuk a munkahelyeitekre is, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Megkötjük a gyulladás szellemét, és minden rendellenességet a testben. Békés álmot rendelünk a számotokra, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Az álmotok legyen nyugodt, és álmodjatok Jézussal. Tiéd minden dicsőség, Uram, mindörökkön örökké. Amen. Mai köszöntésünk úgy hangzik, egy emlékeztetés egyébként, folyamatos a tisztításod. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket. Szeretünk benneteket, ha nem tudnátok. És örülünk, hogy itt lehetünk együtt. A múlt héten a pesti tanítás kapcsán szó volt az adakozásról. Az adakozásnak a alapelemei. Annyit fűznék hozzá, hogy az adakozás az a tized feletti vetés. Azért mondtam a helyetteseknek, hogy hozzák a perselyüket, mert az ige azt mondja, hogy méltó a munkás a maga jutalmára, a maga bérére. Tehát aki szolgál, azért az, amit az Úrnak a perselybe tesztek. Felfigyeltem egy érdekes jelenségre. Van egy pásztortársunk, aki komolyan veszi a tized kérdését. Ő eljár a helyi gyülekezetbe, ahol kinövekedett. Közel van a megyeszékhelyi gyülekezet, oda is eljár. és a békevárról is táplálkozik, és azt teszi, hogy a tizedét megosztja három felé. Mert a tized oda jár, ahonnan a szellemi táplálékot felvesszük. Három felé elosztja, és ő így él ezzel a lehetőséggel. Aztán Pesten is már találkoztam ilyen drága testvérekkel, hogy időnként odajönnek hozzám egy adománnyal, hogy áldja meg az Úr a szolgálatodat. Meg gondolom az Úr indítja, mert nyilvánvaló, hogy táplálkoznak többen is ebből a forrásból. Akkor jövő héten helyettes lesz. Egy bizonyságot szeretnék veletek megosztani még. Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka volt egy álmom. Ahogy utána gondoltam a bennem ragadt információnak, a mennyben voltam. Mennyben voltam, és találkoztam valakivel. Icével találkoztam, és fiatalos volt. Annak ellenére, hogy nem ismertem a férjét, ő is ott volt, és tudtam szó nélkül, hogy ő a férjem. Na most ebből következtetek arra, hogy ha fiatalos, akkor én már ugye azt a 30 éves korabeli állapotát láttam mindkettőjüknek. Meg ha szó nélkül tudom valakiről, hogy ő ki, akkor ez csak úgy lehet, hogy szellemben kap az ember információt. És a földi mentalitása szerint odajött hozzám és mondott valamit. Ennyi maradt meg az álomból. És hát ezt szeretettel megosztom veletek. Még egy dolog. Küldtem egy e-mailt, a palástokról szól. És nagyon érdekes, izgalmas ez a dolog, hogy azok a palástok itt maradnak a földön, hogyha a gazdája elköltözött az Úrhoz. És ezt előjárunk is említette. És ezeket a palástokat meg kell ragadni. És így, ahogy végigolvastam, több ilyen palást úgy elém került szellemben, itt közületek is. Nem csak a pásztori szolgálat, hanem még benne van a zenei szolgálat is, és a Józsira gondoltam, a kórházi szolgálat, szóval minden egyéb más, ami csak létezik szolgálat, mert mindegyik a palást által működik kellőképpen. Úgyhogy egy nagyon jó kis anyag a Szidrót műsorából való. Folytatjuk a kegyelem bősége sorozatunkat. A 12. rész következik. A tanításunk címe kárhoztatás, elhárítás. Tehát ha van villámhárító, van jégeső elhárító rendszer, akkor miért ne lehetne kárhoztatás, elhárító rendszer is? János evangélium 16. fejezetében kezdjük az olvasást. A múlt heti igénket elővesszük még egyszer. A János evangélium 16. fejezet 8-tól 11-ig.
És ő, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, megigazolás és ítélet tekintetében. Bűn tekintetben, hogy nem hisznek én bennem. Megigazolás tekintetében, mert én elmegyek az én atyámhoz, és többé nem láttok engem. És ítélet tekintetében, mert a világ fejedelme megítéltetett.
Amen. Tehát ismételjük át múlt heti igénket. Jézus azt mondja, hogy a Szent Szellem azért jött, hogy megfedje az elveszetteket a hitetlenség bűne miatt, mert nem hisznek Jézusban. Továbbá azért is jött, hogy emlékeztesse az újjászületett hívőket arra, hogy Krisztusban megigazultak vagyunk. Tudjuk a korábbi tanulmányokból, hogy Isten ítélete és teljes haragja a mi összes bűneink miatt Jézusra szállt a kereszten. Így az újjászületett hívők számára nem maradt ítélet. Mi, amikor az Úr Jézus ítélőszéke elé járulunk, akkor jutalmat fogunk kapni annak függvényében, hogy az elhívásunkat milyen mértékben teljesítettük be. Továbbá a harmadik pontja ennek a versnek, azt mondja, hogy ítélet tekintetében, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Itt az Úr emlékeztet bennünket, hogy e világ fejedelme meg van ítélve. E világ fejedelme nem más, mint az ördög, a vádló, a pusztító. Tudjuk, hogy ma egy bukott világban élünk, mert Ádám felségárulása következtében és bukása következtében az Istentől kapott hatalmat ő tovább adta az ellenségnek. Nem a jóisten cselekedetei, a kórok, a háborúk, a katasztrófák, beleértve az árvizeket, a cunamit, a földrengéseket. Ez mind az ellenség műve. Jézus azért jött, hogy életeket mentsen. Tehát a pusztítás az az ördög munkája. Ahogy itt szétválogattuk, hogy ez az ige szakasz miről szól és kinek szól, ezt nevezzük az ige helyes szétválasztásának. Hogyha ezt a hívők nem teszik, vagy nem helyesen választják szét az igét, akkor nagyon könnyen összezavarodhatnak. Tudnunk kell azt, hogy az összes ige, ami benne van a Bibliában, az a hasznunkra íródott. De azt is tudnunk kell, hogy nem mindegyik igevers szól nekünk. Tehát ahogy Hégen is tanította, meg kell vizsgálnunk, hogy ki mondja, kinek mondja és mit mond. Sőt még, ha szükséges, hogy melyik korban van az a dolog, ami elhangzik. Tehát a hasznunkra íródott, de nem minden nekünk szól. A Szent Szellem azért adatott, hogy ha hibáznánk, akkor megvigasztaljon bennünket, és visszairányítson a kereszthez. Tehát nem kárhoztatni jött a Szent Szellem. A vádló stratégiája az, hogy kárhoztatást zúdít a hívőkre, mert ezzel az a célja, hogy méltatlanság érzetet keltsen a szentekben. Ezzel akarja alkalmatlanná tenni Isten gyermekeit, hogy belépjenek Isten szent színe elé, a trónterembe, Isten jelenlétébe. Mert hogy valaki kárhoztatja magát, akkor azt mondja, hogy én csak egy féreg vagyok, én nem vagyok méltó arra, hogy Isten elé járuljak, és már is megvan fosztva sok mindentől. Te csak kitartóan hidd, hogy Isten igazsága vagy Krisztusban, mégpedig a szent vér tisztító ereje által. Semmi más nem képes a bűnt eltörölni, csak a szent vér. Tehát se bűnvallás, se bőjt, semmi más nem tudja a bűnt eltörölni, csak a szent vér. Ez a lényeg az egésznek. A tisztító szentvér, az az újjászületésünkről megmosott, és azóta is folyamatosan tisztít. Hála és dicsőség Istennek, ennek következtében az Atya a szentvéren keresztül bennünket tisztának lát. Kezdj el kárhozatmentesen élni, és szabadságban járni, mert Jézus ezt megvásárolta a számodra. Élvezd az áldásokat, amelyek az igazak fején vannak. Ezt nézzük meg a példabeszédek 10.6-ban. Tehát az áldások a megigazultak fején vannak. Ezzel most örvendezél, mert te megigazult vagy, és az áldások ott vannak a fejed fölött.
Áldások vannak az igaznak fején, a gonoszok szája pedig erőszakot rejteget.
Amen. Első pontunk. A kárhoztatás megöl. A vádló egy ravasz ügyész. A kárhoztatásra a 10 parancsolatot használja. A Biblia kijelenti, hogy a 10 parancsolat, a kárhoztatás és a halál szolgálata. Ezt is olvassuk el a 2. Korintusban, a 3. fejezetben. Elsőként a 7. verset nézzük.
Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára arcának elmúló dicsősége miatt.
És a 9. verset nézzük még hozzá.
Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a megigazulás szolgálata.
Amen. Amen. Tehát a 10 parancsolat egyrészt a kárhoztatás szolgálata, másrészt a halál szolgálata. Emlékezz arra, hogy a törvénynek nincs ereje, hogy kegyelmet adjon, és igazát tegyen. Római levél 7. fejezet 8-as verse. A bűn a parancsolat által csalta meg és ölte meg Pált. Szellemi értelemben természetesen.
De a parancsolat által a bűn alkalmat vett, és nemzett bennem minden kívánságot, ugyanis törvény nélkül holt a bűn.
Amikor Pál az ószövetségi törvény alá került, akkor valójában a halál és a kárhoztatás alá is került. A törvény mindig kárhoztat. Ezzel ellentétben a kegyelem mindig a megigazítást szolgáltatja. A megigazulás szolgálata sokkal dicsőségesebb, mint a kárhoztatás szolgálata. Dicsőségben sokkal meghaladja a kárhoztatás szolgálatát. Elolvastuk az előbb 2 Korintus 3.9-et. A kegyelem alatt, ha elvétenéd, Isten továbbra is igaznak lát, továbbra is igaznak tekint, mégpedig Jézus véráldozatán keresztül. A törvény által az embernek ismerete van a bűnről. Mert ezt mondja az ige, hogy a törvény nélkül nincs bűn. Amíg nem vezették be a törvényt, a mózesi törvényt, addig nem volt bűn, mert nem lehetett mihez hasonlítani. Most is a különböző földi törvényekben keresnek kiskapukat, és azokat játsszák ki sokan. Amire nincs törvény, azt nem lehet büntetni. De amikor a jogalkotók is ezt felfedezik, akkor arra is hoznak törvényt. És innentől kezdve meg lehet csípni ugye ezeket az eseteket is. 2. pontunk. A törvény bűnös vágyakat kelt. A probléma nem a törvénnyel van, hanem a hústesttel. És hiába vált némely keresztény olykor munkahelyet vagy települést, ha a hústestét nem tudja megfékezni, akkor semmi nem változott, mert a hústestét viszi magával. És ugyanazokat fogja átélni ott is, mint előtte. Képzeljétek el, hogy az utcátokban van egy kertész, és vannak üvegházai. És a esti órákban, amikor a diszkóból térnek haza a fiatalok, elmennek a kertész utcájában, és rásehederítenek az üvegházra. Befordulnak a másik utcába, ahol egy másik kertész van, és ott látnak egy hatalmas, nagy tiltó táblát piros betűvel, hogy ne dobálj, mert meg leszel büntetve. Ha fülelsz, akkor mit fogsz hallani? Hamarosan? Csörömpölést és futást. A fiúkban benne volt a csintevés vágya. Már az első üvegháznál is. De a törvény hiányában ez a csintevés nem bontakozott ki. Tehát az első üvegházat nem dobálták meg kővel. Viszont a törvény, jelen esetben a tiltótábla, kipattintotta a bűn cselekvését. Mint egy szikra. És belobbantotta ezt a cselekvést. Róma 5.20. Tehát így működik a törvény, hogy amíg nincs törvény, addig nem lehet büntetni. Addig nincs bűn. Nem lehet mihez viszonyítani. De miután van törvény, lehet szankcionálni. Olvassuk a Római Levél 5. fejezet 20-as versét.
A törvény pedig bejött, hogy a bűn megsokasodjék, de ahol megsokasodik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik.
Amen. A törvény arra lett tervezve, hogy a bűn megsokasodjék. Tehát megmutatja a törvény, hogy itt mennyi bűn van. Mert már a törvény rávilágít a tettekre. Római Levél 7.15.
mert amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt teszem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem.
Amen. A törvény ugyanis felgerjeszti a bűnös vágyakat. Ezek a vágyok benne vannak az emberi hústestben. Ezek hústest hajlamok a bűn elkövetésére. Nem akarlak benneteket elszomorítani, de amíg testben élünk, el fogjuk sokszor véteni. És hogyha elvétjük, az ördög a törvényt fogja használni fegyverként, hogy kárhoztasson bennünket. A kárhoztatás pedig gyilkol. Múlt héten tanultunk arról, hogy a legkisebb gyökér a félelem, a következő a stressz, és a legmélyebb pedig a kárhoztatás. Aztán jön az elme elnyomása, és kialakulnak a betegségek. Tehát a kárhoztatás képes ölni. Harmadik pontunk. A kárhoztatás legyőzésének titka. Római levél 7:19.
Mert nem a jót cselekszem, melyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, melyet nem akarok.
Amen. Pál itt feljegyzi a vívódását, a tusakodását a szellem és a hústest között. És mi is gyakran szembesülünk-e ezzel a gyötrődéssel. Sok esetben a jó helyet azt tesszük, amit nem akarunk. Mert a test, ha uralmat kap, ha nem fékezzük meg a testet a szellemünkkel, akkor jön az üvegházi eset. Róma 8:1. Pál itt megmutatja, hogyan tudunk ellene menni a vádló támadásának. Római levél 8:1.
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint.
Amen. Ez egy rövid, de velős ige. Két szóra szükséges itt fókuszálnunk. Az egyik a semmi, a másik, hogy Jézusban. Ez a két szó kulcs szó. Hogy semmi kárhoztatás, de nem mindenkire vonatkozik ez, hanem csak azokra, akik Jézus Krisztusban vannak. Ez egy hatalommal teljes vers, és ezzel a verssel elháríthatod a vádló támadását. Tehát ez egy kárhoztatás elhárító ige. Aki Krisztusban van, annak nincs kárhoztatás az élete felett, bármit is tesz. Mert a Szent Vér megtisztította, és folyamatosan tisztán tartja. Tehát, hogyha még a saját élete ellen tör, akkor sincs semmi kárhoztatás, mert Isten a Szent Véren keresztül tisztán lát bennünket, és azt is, aki esetleg az élete ellen véd. Az új King James fordításhoz a fordítók hozzáadták még azt is, hogy akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. De ez nincs benne az eredeti görög szövegben. Ez arra utal, hogy a fordítók igazából nem hitték el, hogy az immár az azt jelenti, hogy feltétel nélkül nincs kárhoztatása a Krisztusba levőnek. Az új amerikai Standard Biblia nem tartalmaz ezt a kiegészítést. Azért nem, mert itt az egész Jézus munkájáról szól. Arról szól, hogy aki Krisztusban van, megmosta a Szent Vér, folyamatosan tisztán tartja, és ezért semmi kárhoztatása nincs. Igen, a miénkben is benne van ez a kiegészítés, ami a görögben nincs benne. Pál arra utal, hogy a bűn az ajtód előtt leselkedik. Megágyazott az ajtód előtt, és lehorgonyozott. És arra vár, hogy mikor tudna beosonni. Mikor talál egy nyitott ajtót, egy rést, hogy beosonjon. 1 Mózes 4:7. Ismeritek ezt a verset?
Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta.
Köszönjük az Úrnak, hogy megvan a hatalmunk, hogy uralkodjunk a sötétség erői felett. Van egy jó hír a számotokra, hogy a bűn ellenére semmi kárhoztatása nincs azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez milyen igeidőben van?
Jelen.
A most. A most időben van. Azért merjük ezt kijelenteni, mert Jézus lett kárhoztatva értünk. Ő elhordozott minden kárhoztatást, ezért nekünk nem lehet kárhoztatásunk. Ő minden bűnért elhordozta a kárhoztatást. Ő minden bűnért megkapta az ítéletet. És az ő drága szent vére folyamatosan tisztít bennünket, mint újjászületett hívőket. Az immár szó a vétkezés pillanatára vonatkozik. Tehát most. Nem múlt, nem jövő, hanem most. Egyébként is ugye a mennyben csak egyfajta idő van, a jelen idő, a most idő. Ez egy most vers. Minden pillanatra igaz az, hogy folyamatosan nincs kárhoztatásunk, mert Jézus Krisztusban vagyunk. Tehát látjátok, hogy sokszor egy szó milyen nagy horderővel bír. Tehát itt most az immár szó arra utal, hogy ez most van nekünk. Aztán van egy azért szó is ebben a versben, hogyha az azért szót látod valamelyik ige versben, akkor azt meg kell vizsgálni, hogy milyen okból van ott. Olvassuk a Róma 7.24-et.
Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak e testéből?
Pál feltesz itt egy költői kérdést. És a saját válasza a következő, a Róma 7.25-ben.
Hálát adok Istennek a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Azért jól lehet, én az elmémmel az Isten törvényének, testemmel azonban a bűn törvényének szolgálok.
Amen. Ki által van a megszabadítás? A 25-ös vers első mondata világít rá. Hálát adok Istennek, hogy a megszabadítás Jézus Krisztus által van. Ezt így értelmezzétek. És ezért mondja azt, hogy mert nincs semmi kárhoztatása azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Jobban tudsz növekedni kijelentésben, hogyha egy dologként látod a törvényt és a kárhoztatást. Tehát, hogyha valahol olvasod a törvény szót, akkor rögtön gondolhatsz a kárhoztatásra, és fordítva is. Ez ahhoz hasonlatos, mint amikor mondtuk azt korábban, hogy Isten a szeretet, tehát az Isten szavakat a Bibliában mind ki lehetne cserélni szeretetre, agapéra. Minél jobban a törvény alá kerülsz, és általa kísérelsz meg megigazulni, annál jobban kudarcot fogsz vallani, és kárhoztatva leszel ezáltal. Ez nem Isten útja. Ő nem akar sem bűntudatot, sem kárhoztatást rád helyezni. Nem akarja, hogy ezek alá kerüljél. Ha jön a vádló és kárhoztat, itt az ideje, hogy kárhoztatásmentesnek lásd magad. Azaz igaznak lásd magad. Azaz legyen megigazultság tudatod. Kezd el magad megigazultnak látni, Jézus munkája és Jézus vérének a folyamatos tisztítása által. És emlékezz, hogy a Szent Szellem azért jött, hogy felidézze a megigazultságodat, függetlenül a cselekedetektől. Negyedik pontunk. A kegyelem szíve. Amikor Ádám felségárulást követett el, a kárhoztatás miatt elbújt Isten elől. 1 Mózes 3.8.
És meghallák az Úr Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között.
Amen. Így volt. Aztán van a keresztény tanok között olyan, ami hazugság, hogy a kárhoztatás és a bűntudat visszavezet Istenhez. De meg lehet figyelni, hogy amikor valaki hibázik, akkor a bűntudat miatt még jobban elszakad Isten jelenlététől. Eltávolodik. Ami bátorságot ad, hogy Isten trónjához járuljunk, az 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 ismeret, hogy teljesen megigazultnak látod magad. Tehát nem egy pondró, nem egy féreg, hanem teljesen, tisztán, kisebb rendőrségi érzés nélkül, bűntudat nélkül, kárhoztatás nélkül Isten szent színe elé járulhatsz. Továbbá az ad bátorságot, hogy tudod, hogy soha nem fog Isten kárhoztatni. Mert most olvastuk az igét, hogy Jézus Krisztusban vagy, és immár nincs semmi kárhoztatásuk azoknak. A tékozló fiúról fogunk olvasni. Olvassuk el a Lukás 15-ből, a 11-től a 24-es versig, és előtte felteszem a kérdést, hogy mi az atya válasza egy kudarcot valló hívő ember számára. Az én válaszom az, hogy nézzük meg a tékozló fiú példázatát.
Mondta pedig, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, Atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánta volna megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem adott néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok vérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki, Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatta őt. És mondta néki a fia, Atyám, vétkeztem az ég ellen is te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk, és vigadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdjenek azért vigadni.
Halleluja! Dicsőség Istennek! Ez egy csodálatos példázat. Ez a fiú kényszerűségből beállt disznópásztornak. Ez egy zsidó ember számára nagyon megalázó munka, mert náluk a disznó egy tisztátalan állat. Mit látunk itt? Egy apa, aki, ahogy meglátja a hazatérő fiát, elé fut, és átkarolja. Azt tudjátok-e, hogy az apa viselkedése ellentétes a mózesi törvényekkel? Otthon elolvashatjátok az 5 Mózes 21-ben, 18-tól 21-ig, hogy az engedetlen makacs fiakat a vének elé kellett vinni, és a törvény szerint meg kellett kövezni az ilyen fiút. Tehát halál az engedetlenre. És ez az apa nem a mózesi törvény szerint járt el. Jézus a kárhoztatás és büntetés helyett előre felfedte, hogy milyen lesz a mennyei atya szíve az új szövetségben. Tehát Jézus felfedte az atya szívét, hogy milyen lesz az új szövetségben, és látjuk, hogy kegyelemmel és megbocsátással teljes szívez. Ez azért csak előkép, mert Jézus akkor még nem volt a kereszten. Akik hallgatták Jézust, ők a törvény alatt voltak még. Mi viszont dicsőség Istennek, a megváltás teljes valóságát élvezhetjük már. A fiú vétkezett az apja ellen, de az apa őt egyáltalán nem kárhoztatta. Sőt, a fiú előre begyakorolta a szöveget, hogy mit fog mondani, amikor találkozik az édesapjával, és amikor elkezdte mondani, akkor az édesapja félbeszakította a fia eltervelt mondani valóját, és a szolgálóknak utasítást adott a fia ellátására. Öltöztessétek fel, etessétek meg. A fiú az éhség miatt tért vissza, és nem azért, mert felismerte volna a hibáit. De az apát nem érdekelte a fiúnak az indítéka, hogy milyen szándékkal jött vissza. Távolról nem is volt módja megállapítani, hogy a fia miért tér vissza. Meglátta, és megesett rajta a szíve. Nyakába borult, és csókolgatta, és szeretgette. Ez egy csodálatos kép Isten kegyelmes szívének a szeretetéről. Ki osztotta meg velünk ezt a példázatot? Maga az Úr Jézus. Mert ő jól ismerte az Atya szerető szívét. Jézus, mint szemtanú, számol be arról, hogy milyen is a mi abba atyánk. Mert Jézus a mennyből jött. Miért vehette észre az apa a fiát távolban? Valószínű nagyon régóta vágyódott arra, hogy a fia visszatérjen, és folyton kémlelte a horizontot. Aztán már folyton a látóhatáron volt, hogy kibukkan fel. Látod Isten szeretetét irántad a hibáid ellenére? Nem kárhoztat. Egyáltalán nem kárhoztat. Csak egyetlen egy lépést kell tenned Isten felé, és egyszerűen a szerető atyád karjaiban találod magadat. Ő arra vár, hogy a megigazultság köntösét felöltse rád, és a hatalom pecsétgyűrűjét felhúzza az ujjadra. Mennyei atyád szeret téged, elfogad téged olyannak, amilyen vagy, és ne felejtsd el, hogy ő a segítségedre siet, hogyha elvéted. Tehát, ha bajba kerül az ember, akkor nem elfutni kell Isten elől, hanem hozzászaladni. Halleluja. Bizonyára kaptatok ma is valami újat, új falatokat. Nagyon jó, halleluja. Köszönjük az Úrnak, hogy tanítgat bennünket. Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy munkálkodik nagyon-nagyon sok helyen. Ma napközben már otthon mutatta az Úr a szívre gyógyító kenetet, egy ilyen beszúrás. Ki is árasztjuk ezt a szükségben levők felé. Aztán több ponton ízületekre, lábúj ízület, boka ízület, vál ízület, derék környéken, mint egy öv. Abba sok minden beletartozik. Aztán a szem és az orr találkozásánál, ez lehet, hogy a nátha elleni kenet, és a nyakizmokra. Oldódnak a nyakizmok. Tegnap esten volt egy gyönyörű bizonyság, hogy a főorvos kapott egy üdvösségkártyát, és legközelebb, amikor ment, akkor azt mondta a főorvos úr, hogy elolvasta, fölállt, meghajolt, és azt mondta, hogy igen, Jézus a gyógyító. De előtte is kijelentette a műtétnél, hogy az ő kezét az angyalok vezették, hogy az Úr vezette a kezét. Azt tapasztalom, hogy nyílnak a szívek. Ugye a mostani újságunkban is két bizonyság van, két orvos. A most készülőben is van egy énekes, Takács Tamás. Kocsmába bement egy úrnak egy munkása, azt mondta, meddig akarsz így élni? Gyere a gyülekezetbe. Újjászületett most ott van lefényképpelve a szószéken. Hasonlóképpen ugye a kübekházi polgármester és a Molnár Robert is. Halleluja. Akkor kézletétellel fogunk szolgálni felétek. Áldást osztunk. Gyertek a gyógyítósorba, áldást osztunk. Az Úr áldottja és felkentje vagy a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, a nyitott ajtókat, kapunkat, lehetőségeket. az Úr Jézus Krisztus szent nevében, amit senki be nem zárhat. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét, hálát adunk, Uram, a Szent Szellem őrjáratáért, a teste határait, amely megújítja a halandó testét a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a helyreállító kegyelmedet, a békességedet és a Te erődet, ami velük van, a Jézus nevében. Az Úr áldottja vagy, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Fogadd az áldásodat! Az Úr Jézus hatalmas áldottja vagy a Jézus nevében. Fogadd be az áldásukat. Az Úr hatalmas áldottja vagy. Fogadd az áldásukat a Jézus nevében. Az Úr hatalmas áldottai vagytok az Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram, mindörökön örökké. Úr, hatalmas áldottja vagy a Jézus Krisztus szent nevében. Minden gátat, korlátot eltávolítunk az életedből, az anyagi ellátásodból, és Isten, a Te forrásod, ezt ne felejtsd el, a Jézus nevében. Az Úr hatalmas áldottja vagy a Jézus nevében. Fogadd az áldásokat a Jézus Krisztus szent nevében. Hatalmas áldottja vagy a Jézus Krisztus szent nevében. Fogadd az áldásokat, minden akadályt levágunk, megtiltunk és eltakarítunk az útból. Szentfére higgyük meg az életedet, a munkádat, a szolgálatodat a Jézus nevében. És köszönjük, Atyám, a Te tervedet, hogy beteljesedik az ő életében. Kezünket tesszük a hozott kelmékre, szövetekre az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, áradkenet, áradkenet, áradkenet. Köszönjük, Atyám, hogy az írásokból tudhatjuk, és a hindünket kiépíthetjük ebben, hogy a kenet raktározódik a szövetekben, eljut az otthonokhoz, és amikor a beteg testekhez érintik, akkor a hit hatására kiárad a kenet, megtöri az igát, a betegséget, a fájdalmat, és szabadulást hoz. Köszönjük, Úr Jézus, a megtört testedet, ami által birtokoljuk a szent egészséget, és hálát adunk, hogy a megváltás által belépést kaptunk az örökké valóság birodalmába, és hozzáférést a pótalkatrészekhez, a testünk helyreállítását illetően, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. A 18. pesti tanítás címe: erővel teljes gondolatok. Az ige írja, hogy Isten új utat nyit, nekünk is vannak új útjaink, ahogy látjuk már, és szinte hihetetlen, hogy nyitott kapuk várnak. Előjárunk, mint említettem már múlt héten is, Mexikóba utazott, és apostoli plantálásra kerül sor. Tehát keneteket oszt szét. A kutatások kimutatták, hogy a megvallások 1%-ban hatnak a testünkre, ezzel szemben a gondolkodásunk 99%-ban hatással van a testünkre. Az igei megvallásokat követően egybe kell hangolódnunk az Úr gondolataival, hogy eredményeket érhessünk el. És néhány keresztényt ezen a ponton tetten értem, így a múltba, ha visszagondolok. Voltak, akik mondták, hogy hát már rongyosra imádkoztam a zöld meg a kék imakönyvet, és nincs eredménye. Itt a kulcs, hogy az ima után is az ígéről kell gondolkodni. Azt kell magunk előtt látni, a megoldást, a célt. És nem szabad a gondolkodásban visszamenni a múltba, hogy hogy volt, mint volt, hol hibáztam el, nem így kellett volna csinálni, vagy egyáltalán nem a megoldáson gondolkodni. Tehát ezt nem szabad megengedni, ezért az ima hatástalan. Az egyes Biblia tanítók szerint az elme megújítása 21 nap alatt is megtörténhet, hogyha valaki intenzíven foglalkozik ezzel. Mert a Biblia a Róma 12.2-ben határozottan mondja, hogy újítsátok meg a ti elméteket Isten igéje által. Ezt a megújítást mindenki csak saját maga végezheti el, az ige által, és az elménkben levő gondolatokat mindig fontos megszűrni. Nem szabad megengedni, hogy rossz gondolatok fészket rakjanak. Különbség van az Úr jó gondolata és az emberi gondolkodásmód között. Azt is fontos tudni, hogy a szívünk a legnagyobb kincs, ezért minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mondja a Biblia. A gondolkodásunk megzabolázása egy kulcskérdés, mert csak így tudunk Isten útján maradni és haladni. Isten jó gondolkodását kell megragadnunk, mert így tudunk az ő útjai járni, és így tud az életünk jól alakulni. A Szent Szellemmel közösségre rendelte bennünket Isten. Istennek a jósága vonz bennünket, és egyre jobban kívánjuk, hogy ővele legyünk, csak ő kell, mert első helyen csak ő tud megelégíteni. A megújított elmével több világosság jön hozzánk, és ebben a világosságban, amikor elrendeljük az útjainkat, a dolgainkat, akkor az meg lesz nekünk. Különbséget kell tennünk a test gondolata és a szellem gondolata között. Kettő nem ugyanaz. Amerre járnak a mi gondolataink, az életünk abba az irányba halad. A szellem felkészíti a szívünket, hogy győztesek lehessünk, és példának hozta Erzsébet Andrej Womek esetét, történetét. Az Úr arra indította a szívét, hogy tanulmányozza a feltámadás igéket. Fél évig tanulmányozta, és olyan mélyen beivódott a szívébe, hogy amikor hírt kapott arról, hogy a fia meghalt, akkor az 5 órás halott fiáért is tudott hitben kilépni, imádkozni, és a fia föltámadt. Tehát, hogyha ilyen mélységben elmélyedünk az igében, akkor a részünké válik, és tudjuk működtetni. A szellem gondolata hozza az életet és a békességet. Jerikó falainak leomlása is nagyon érdekes. Kérdés az, hogy mikor omlott le a fal. Nem a 7 napi körüljárás után, mert az csak a fizikai leomlás volt, hanem Isten azt mondta Józsuének, hogy lásd, hogy ezek a falak leomlottak, és abban a pillanatban leomlottak a falak szellemi értelemben, amikor Józsué ezt meglátta. Utána már csak meg kellett cselekedni, amit Isten mondott, hogy 7 napig körüljárni, és puf, kidőltek a falak. Különbség van a szellem szerinti gondolkodás és a szellem gondolata között. A szellem szerinti gondolkodás ugye az egy gondolkodásmód a mi elménkben, a szellem gondolata a mi Istentől jön. És ha mi a szellem gondolataira rácsatlakozunk, akkor ez a segítségünkre van. Egyébként, amikor nyelveken imádkozunk, az olyan, mint amikor megy a szkennelő, és beolvassa ugye a képet, vagy a szöveget. Amikor mi nyelveken imádkozunk, akkor mi szkenneljük az Úr gondolatait. Ez egy nagyon szép hasonlat. Nem szabad hátra tekinteni, a múlttal foglalkozni, előre tekints, mert a múlttal való foglalkozás átcsaphat önsajnálatba, és ajtót nyit a füstösképű számára. Nagyon jó példa, megint egy autós példa, hogy milyen arányban van a szélvédő mérete és a visszapillantó tükör mérete. Hát kettő között nagy különbség van, ugye? A lényeg az, hogy ennek alapján előre többet kell tekinteni, mert a szélvédő sokkal nagyobb, mint a visszapillantó, a múltba csak hálaadás tekintetében szabad visszakanyarodni. Tehát a múltól kevesebbet kell foglalkozni, mert az ige is azt mondja, hogy aki a elke szarvára veti a kezét, az ne tekintsen vissza, mert nem tudja elvégezni a rábízott munkát. Ellenségeikkel hogyan kell bánnunk? Nem visszafizetnünk kell, mert az leépülést eredményezne. Jézus is tanítja, hogy az ellenségeinknek először meg kell bocsátani, aztán meg kell őket áldani. Na most két eset lehetséges. Ha fogadja az áldást, akkor megváltozik. Ha nem fogadja az áldást, akkor visszaszáll rád, és még jobban áldott leszel, az ő fejére pedig parazsat gyűjtesz. Például a beszédek ezt úgy mondja, hogy eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. A héberben ez a szó jelenti azt, hogy világítás, tehát világításra használni az izzó parazsat, illetve jelent ítéletet, büntetést. És visszaemlékszem, amikor anyukám azt mondta, hogy ha csúnyán beszélsz, akkor parazsat teszek a nyelvedre. Ismeritek? Halleluja, dicsérjük az Urat! Köszönjük, hogy velünk voltatok! Isten szeretete végtelen.